Budapest közlekedéséről fogunk beszélgetni a következő percekben, 2020. szeptember elején. Azért fontos megemlíteni ezt a dátumot, mert egyrészt nyáron indult több forgalommódosító intézkedés, illetve már gyűlt elég tapasztalat ahhoz, hogy ezekről lehessen néhány szót mondani. Másrészt pedig, mert a szeptemberi iskolakezdés hatását viszont még az elmúlt napokban még nem teljesen tudtuk felmérni, ezt még korai megbecsülni. Két beszélgetőtársam a Szabad Európa podcastjában a munkája miatt használja a fővárosi utcákat és tereket. Egyikük, ha lehet egyszerűen mondani, biciklisfutár, másikuk pedig, hogyha lehet bonyolultan mondani, akkor személyszállítással foglalkozó vállalkozó, azaz taxisofőr. Hirtalan Gergővel, a Golya futárszolgálat munkatársával vagy futárával beszélgetek, illetve Bősz Péterrel, a City Taxi kereskedelmi vezetőjével. Én Vovesz Tibor vagyok. Biztos vagyok benne, hogy akármeddig beszélgethetnénk, közös nevezőre nem fogunk jutni, mint ahogy az örök kerékpáros autós ellentétet sem sikerül majd megoldanunk, de a tapasztalatok átbeszélésével mások is jobban megérthetik az álláspontokat, és enélkül azok nem is fognak soha közeledni egymáshoz. Röviden arról még, hogy milyen változások is adják a beszélgetés apropóját. Ezek közül néhány forgalomcsillapítási mintaprojektek része, másokat pedig a koronavírus járvány miatt vezettek be. Említsünk meg néhányat a legtöbb embert érintők közül, ilyen a budapesti nagykörúton kialakított biciklissáv, a pesti alsórakpart lezárása hétvégenként, illetve a Ferencváros, Erzsébetváros és Újlipótváros belső részeinek forgalomcsillapító intézkedései. Kezdjük azzal a beszélgetés, hogy én ezeket tartottam a legfontosabbaknak, de tényleg ezek azok, amik a legjobban érezhetők a napi forgalomban? Kezdjük mondjuk a biciklis futár szempontjából.
Hát ezek azok, amik változások történtek most. Nem gondolom, hogy ezek azok, amik leginkább meghatározzák a közlekedést Budapesten jelenleg, de nyilván számítanak meg, elég nagy felfordulás van körülötte, nagyon sokan beszélnek róla, és ez egy ilyen jó mutatója annak, hogy hogyan most a beszélgetés arról, hogy hogyan lehetne egy jó közlekedést létrehozni ebben a városban.
Erről fogunk beszélgetni most, de hogy látja a taxis, van még esetleg olyan változás, ami a napi munkát jelentősen befolyásolja?
Azt gondolom, hogy minket sokkal jobban befolyásolnak ezek a korlátozások, mint a kerékpáros szolgáltatókat, hogy a jármű jellegéből folyamatosan nincsenek alternatívák, tehát kénytelenek vagyunk ugye minden helyzetben az adott körülményekhez igazodva, szabályokhoz igazodva közlekedni. Én azt gondolom, hogy ezek a szabályozások, ezek a változások, mert ezek egy része a megítésem szerint jó irányba megy, az összességében való helyzet kezelés talán az ami figyelemre méltóbb lehetne, hogy mi az, amit ez a változás hoz, mi az, amilyen előzménye van, mi az, amit kisegít, mi az, ami segít, milyen eredménye lesz a későbbiekben. Ha ezeket külön-külön nézzük, ezt például az általad felsorolt három helyszínt, akkor itt mind a három helyszínen teljesen mások voltak az előzmények, teljesen mások a szándékuk és teljesen mások a következmények. És akkor biztos, hogy lesz olyan, akinek mondjuk nagyon tetszik a rakpart lezárás, mert ő szeretne sétálni, szeretné szabadnak érezni magát a belvárosban. Kérdés, hogy ezt hozza eredményként ez a lezárás. Ez lehet, hogy nem is területi lezárási problémát jelent az adott helyzetben, lehet, hogy időszakkal kéne módosítani, az időszakot kellene módosítani, lehet, hogy rövidebb időszakban kellene lezárni, rövidebb időtartamra, és lehet, hogy csak akkor kellene lezárni, hogyha ott tényleg tartalommal meg lehet tölteni, és nem csak az üres aszfalton sétálgatnak az arra járók.
Mielőtt belemennénk a részletekbe, még picit még maradjunk távol a témától, vagy nézzük távolabbról a témát. Amikor megtörténik egy ilyen változás, van előtte valamilyen egyeztetés, vagy egyáltalán honnan értesülnek róla azok, akik a munkájuk részeként közlekednek?
A 7. kerülettel kapcsolatosan azt el tudom mondani, hogy mi, mint taxitársaság, mi részt vettünk a korábbi években is egy-két egyeztetésen, és hallottuk ezeket a szándékokat, sőt, mi is éreztük azokat a kritikus pontokat, például a csütörtök, péntek, szombat éjszaka a Budi negyedben, amikor abszolút nem lehetett közlekedni, ugye jelentős turista forgalom miatt. Mi is éreztük, hogy ez már feszítő, és láttuk azt, hogy akár a vendéglátó közösség, akár az önkormányzat már egy kommunikációban volt ezzel kapcsolatosan, egy kommunikációs teret adott annak, hogy valamilyen változtatást igényel az a helyzet. Hogy most arra válasz-e ez az átmenő forgalom kizárás, azt gondolom nem feltétlenül arra válasz, de bizonyos részben, bizonyos elemeiben természetesen segíti az éjszakai közlekedésnek.
Mennyire átgondoltak?
Én úgy hallottam a háttérinformációból, hogy például a 7. kerületnél ugye az volt az elsődleges cél, hogy az az átmenő forgalom megszűnjön, ami mondjuk a Király utcán, a Veselényi utcán és a Dohány utcán zajlott, és ugye az volt a szándéka az önkormányzatnak állítólag, hogy ugye azáltal, hogy ezeknek az utcáknak az átmenő teljesítő képességét szűkíti, illetve egy-egy részt ellenirányú forgalommá alakított át, ezáltal ugye arra kényszeríti az autósokat, közlekedőket, hogy a környező főútvonalakon haladjanak, adott esetben a körúton és a Rákóczi úton. Ez szerintem, ez az elsődleges cél, ez úgymond elfogadható, ha van alternatíva, és mondjuk lehet közlekedni a körúton. Ugye itt most egybeesett egy olyan másik intézkedéssel, ami a főváros részéről került kialakításra, hogy a körúton is ugye elveszített egy sávot a közlekedők tömege, és azt az átmenő forgalom is megszűnt a Király utca, Veselény utca vonalában, illetve ellenkező irányba a Dohány utca vonalában. Így alakultak ki azok a dugók az első napokban, amiről szerintem mindenki látott fényképet a netes felületeken, hogy tulajdonképpen álltak az autók, és nem lehetett közlekedni.
Ha már szóba került a körút, valóban könnyebb biciklivel közlekedni így a városban, hogy a körúton tudni lehet, hogy van egy nyitott sáv, ahol lehet suhanni?
Azt gondolom, hogy igen, különösen azoknak, akik nagy félénkséggel közlekednek. Nekem ugye más a helyzet, mert engem nem fog megállítani a kocsisor, viszont azok, akik teljesen joggal félnek attól, hogy el fogják őket ütni, ők sokkal könnyebben közlekednek így, és azt is lehet látni, hogy a forgalomszámlálások azt mutatják, hogy így nagyon hamar benépesítették a nagy körutat. És ez egy nagyon jó változás, ami még nekem egy plusz előny, ami viszont nem volt megtehető korábban, hogy mi teherkerékpárokkal is dolgozunk. Alkalomattán ilyen 90 centi széles utánfutóval, amivel már nem lehet elférni ugye a sávok között, mint egy biciklivel, és ez is egy előnyt ad, hogy lehet ezeken a sávokon teherszállítást is végezni, amit eddig nem lehetett, amit most nem fog felfogni a kocsisor, és sokkal gyorsabban, meg egyszerűbben lehet célba érni. De a dugókkal kapcsolatban azt rögtön el kell mondanom, hogy nem azért állt be a kocsisor, mert átalakították a utcák irányát, mert én pontosan láttam, hogy előtte is ugyanúgy állt a kocsisor, ezen a három utcán eleve azért mennek oda az autók, mert már nem férnek el a Rákóczi úton, vagy az Andrássy úton, és ezért használják ezt a három közbülső utcát, hogy akkor arra talán el lehet slisszolni, csak aztán azt is bedugítják, és akkor ott sem lehet elmenni. Ez korábban ilyen csúcsidőszakokhoz kapcsolódott, mint a, mit tudom én, reggeli dugó, délutáni dugó, de most már szinte folyamatos, és azt gondolom, hogyha csak a taxisok mennének arra, vagy csak az áruszállítók, akkor egy ilyen élhető forgalom lenne, de mivel nagyon sokan választják az autót, mint közlekedési eszköz, ez nagyon hamar, egyszerűen így bedugítja az utakat, és már így nem lehet tovább menni.
Hogyan csapódik le ez a mindennapokban az utcákat használókon?
Azt hiszem, hogy őket a saját, az akadályozza őket, hogy egy autó áll előttük, nem az, hogy én elmegyek mellettük biciklivel. Ezt sokan nem látják be, vagy nem ilyen módon gondolkodnak, de 2019-ben, 2018-hoz képest 24 ezerrel több autó került forgalomba Budapesten. 24 ezer darab kocsival több közlekedik az utakon, és hogyha mondjuk azt mondom, hogy 4,5 méter egy kocsinak az átlagos hossza, akkor hogyha ezt ütközőtől ütközőig sorba állítanánk, akkor ez azt jelenteni, hogy 111 kilométerrel több autó van Budapesten. Azért, hogy valaki megtegyen egy pár kilométeres utat, amit meg tudna tenni tömegközlekedéssel, vagy biciklivel, vagy gyalog. És lehet erre mondani csomó mindent, mert ismerem az ellenérveket, hogy nem mindenkinek adott az egészségi állapota, vagy nem jó a tömegközlekedés, meg rengeteg más mindent el lehet mondani, és ezek teljesen jogos érvek is, és teljesen egyetértek azzal, hogy ezeket fejleszteni kell, de amíg nincs meg rá a szándék, akár egyéni, közösségi, vagy döntéshozói szinten, hogy ezeken változtassunk, addig felesleges ezeket az ellenérveket hozni, mert attól még nem fog megoldódni ez a probléma. És tényleg azt gondolom, hogy nem ott kell nézni, hogy hol alakítanak át egy utcának az útirányát, hanem hogy miért van 111 kilométerrel több autó egyik évről a másikra.
Majd ez fontos információ lesz akkor, amikor majd a parkolást érintjük, mert ez a 111 km hosszúság, ez azt is jelenti, hogy vélhetőleg az autó egy része azért még garázsban és saját parkolóban áll, de mégis azt jelenti, hogy 111 km-rel nagyobb útszakasz kellene ahhoz, hogy ezeket az autókat ott hagyják a tulajdonosaik, amikor nem használják. De beszéljünk még a változásokról, mennyi idő kell ahhoz, így a tapasztalatok szerint, hogy az átlag autós megszokjon egy ilyen változást. Tehát amikor bevezetnek egy forgalomcsillapító intézkedést, akkor mennyi idő az, amikor még kialakulnak ezek a gigadugók, majd aztán egyszer csak azt veszük észre, hogy ha nem is sokkal, de azért egy picivel jobb lett a helyzet, és lehet közlekedni.
Szerintem ez egy hét alatt lecseng, egy-két hét alatt lecseng. Tehát mindenki megtalálja azt az útvonalat, ahol utána alternatív közlekedési úton tud tovább haladni. Nem fog bemenni abba a területre, arra a területre, ahol nem tud haladni. Valószínű, hogy bennünk már ez a dugó kérdés nem generál olyan nagy feszültséget. Tehát mi hozzá vagyunk szokva, hogy dugó van a városban, ez az adottság. Az ember taxis kollégáim viszik az utasokat. Lehet, hogy az utasban sokkal nagyobb feszültséget generál egy-egy ilyen helyzet. Én azt feltételezem, hogy a taxis kollégáimban ez már nem generál olyan feszültséget.
Rugalmasabbak lettek-e, amikor új útvonalakat keresnek?
Szerintem, hogyha mondjuk egy 10 évre vetítve, visszanézve tekintjük ezt a kérdést, akkor valószínű, hogy azért is gyorsul ez az időtartam, mert olyan eszközök vannak, olyan navigációs eszközök vannak a kezükben az átlag autósnak is, amivel tényleg a forgalmat is tudja figyelni. És nem csak arról szól, hogy majd ő megtapasztalja, bemegy kétszer, megkeresi, hogy hol tud kijönni, hanem már fel tud készülni az utazást megelőzően, és útvonalat tud tervezni. Én feltételezem, hogy ennek tudható be, hogy sokkal gyorsabban lereagálják ezeket a lezárásokat az autósok.
Mennyire biztonságosak ezek a változások? Tehát el tudják irányítani ilyen útvonalakra?
Hát meg kell nézni a jövő évi baleseti statisztikákat, nem tudom. Az ideális kerékpársáv, amely fizikailag is meg van védve, mert beül egy ember az autóba, látja, hogy nem tud tovább menni, és nagyon sokan vannak, akik akkor kihasználják, tehát hiába vannak felfestve a sávok, hiába vannak szabályok, az ember úgyis előre akar haladni, és akkor aztán meg fogja szegni őket. Szerintem ez egy emberi dolog, viszont az autós közlekedéssel ez baromi veszélyes, mert egy tonnás vasdarab az, amelyik áthajt. És nyilván most is vannak, akik felhajtanak a bringasávra, és ott próbálnak előzni. És ezen a ponton egy védtelen ember egy 10 kilónyi vasdarabon ülve nem tud mit kezdeni. Szóval amíg nincs meg, de persze ez kicsit nevetséges, de tényleg arra van szükség, hogy fizikai akadályok legyenek, amin nem lehet áthajtani, és így legyen megvédve a gyalogos és a biciklis forgalom. Ez lenne a megfelelő infrastruktúrális fejlesztés. De annál persze minden jobb, mint hogy az autók között kell centiszketve elférni, szóval fejlődés, de biztonságos nem lesz.
Másik oldalról milyen a tapasztalat? Minden nap az utcán vezetve kevesebb biciklista hajt be, kerül szembe az autóval?
Én másik oldalról, pontosan innen közelíteném meg, amit ön is említ, hogy kerül szembe az autóval. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyos határt az a szabályozás, vagy az engedékenység az túllépett, amikor az egyirányú utcákba szembe beengedték a kerékpárosokat. És kíváncsi vagyok az ön véleményére is kerékpárosként, hogy ez már egy olyan engedménye, amit normálisnak tartanak a kerékpárosok, vagy már túllép egy határon, pontosan azért, mert a kerékpáros biztonsága kerül veszélybe. Talán a legkritikusabb példa erre az Akadémia utca, ahol ugye mindkét irányba haladhatnak a kerékpárosok. Kíváncsi lennék ott egy buszvezetőnek a véleményére, akinek végig kell menni az Akadémia utcán, és tulajdonképpen, ha mind a két irányba jön egy-egy kerékpáros, akkor ő lesz az áldozat, mert effektív fizikailag nem fognak elférni.
Hogyha azt veszük alapul, hogy ez teljesen normális, hogy folyamatosan mennek az autók az egyik irányba, akkor az attól függ, hogy milyen az útesnek a szélessége. Érdekes, hogy pont, hogy az Akadémia utca jelent problémát, ebben nem gondoltam bele egyébként, de ott az egyik oldalon felfestéses kerékpársáv van, de gondolom igen, akkor egy szélesebb autónak
nincs. Mind a két oldalon parkolnak? Mind a két oldalon.
Igen. De hát ez az, hogy mind a két oldalon parkolnak, akkor az azt jelenti, hogy mind a két oldalt van mondjuk két-két méternyi hely, ami azért van, mert egy autót valahol tárolni kell, és akkor ott van egy két méternyi széles hely, ahol összesen négy méternyi, és akkor azon túl még van egy úttest, ahol szintén egy két és mit tudom én, akkor mondjuk egy két méternyi széles autónak el kell férnie, mert egyszerűen az a szélessége, De ugyanezen a területen elférne mondjuk 4-5 bicikli egymás mellett, és hogyha csak buszok közlekednének, vagy csak tömegközlekedés lenne, akkor is könnyedén elférnének. Ez nem jelentene egyszerűen problémát. Csak azért mosolyogtam az előbb, mikor azt mondta, hogy ebben a helyzetben a buszos lenne az áldozat, mert ő egy hatalmas nagy vas darabban ült, tehát nem lehet áldozat. A
jogilag
legrosszabb, legrosszabb dolog, ami történhet, hogy egy kicsit le kell lassítani, ami kikerüli. És ez nagyon frusztráló, hogyha az embernek egy olyan menetrendhez kell igazodnia, amit úgy találtak ki, hogy mint hogyha így átfolynának ezek a járművek a városon, de hogyha ez egyszerűen nem lehetséges, és megint mondom, nem azért, mert két szerencsétlen biciklis ott csalinkázik, hanem azért, mert az útesnek a nagy részét, mert így is autók foglalják el, parkoló autók, akkor tényleg ezzel nem lehet így mit csinálni.
Szerintem vannak olyan helyzetek, ahol egy kicsit túltolták, hogyha pestésen akarunk fogalmazni a kerékpárosoknak adott engedményeket. Reális keretek között én is el tudom fogadni, hogy legyenek kerékpársávok, legyen biztonságosan kialakítva a kerékpársáv, legyen fizikailag elválasztva. Szerintem azt nagyon végig kell gondolni, hogy mi az a helyzet, amikor már akkora nagy engedményt adunk, hogy az a kerékpárosnak az egészségét veszélyezteti.
Hol van ilyen hely, vagy hol tolták túl ezt a
saját tapasztalat, nem készültem ide, de pont hétfőn este jöttem haza, csepeli gyorsforgalmin befelé szállító útja, az autós befele akart haladni, és úgy van kialakítva a keresztelődés, hogy balra kell visszanézni az autósnak, és a kerékpáros pedig szemből jobbról jön. Tehát kódolva van abban a kereszteződésben, ha valaki ezt ismeri, a baleset meg is történt. Igaza volt a kerékpárosnak, mert az autós volt a hibás, de mégis magában a kereszteződésben volt kódolva ez a baleset. Tehát lehet, hogy ha ott lett volna mondjuk egy elsősegélyes kötelező tábla a kerékpárosnak a saját maga védelme érdekében, akkor jó eséllyel lelassított volna. Hozzáteszem, hogy az, aki ott áldozatul esett és a balesetben megsérült, az is láthatta, hogy jön szembe az autó, mégse lassított és szembe találkoztak. Tehát ez egy érdekes helyzet, hogy ha megvan adva lehetőség a kerékpárosnak, hogy úgy közlekedjen, akkor ezt a teljes mértékig kihasználva használja, és gyalogosok között megy, nem akarok megbántani, tehát ugye mindannyian tudom szélsőséges közlekedési helyzeteket, persze. És ez nem csak a kerékpárosokat. Én azt gondolom, hogy ezek a szélsőséges helyzetek teremtik meg a baleseteknek az alapját, hogyha maga a kialakítás olyan, hogy abba kódolva van a baleset, akkor azt lehet, hogy érdemes lenne átgondolni, hogy szükséges-e addig elmenni. Gondolok arra, hogy mondjuk az elbeszéltünk erről az Akadémia utcáról, hogy vele párhuzamosan van másik két utca, ami ellenkező irányba egyirányú. Tehát, hogy a kerékpárosnak problémát jelent, előtte 30-40 évig nem jelentett problémát az, hogy egy utcával arrébb menjen az ellenkező irányba. Mehetne most is, most nem, most azon az egy utcán mennek két irányba, holott minden más közlekedő az egyik utcán megy az egyik irányba, a másik utcán megy a másik irányba. Tehát én ezekre gondolok, ezekre a helyzetekre gondolok, hogy van olyan pont, amit nem biztos, hogy érdemes átlépni.
Mm-hmm. Szóval kerültek a parkolóautók az előző mondatban, beszéljünk egy kicsit róluk. Hogy látják, megoldást jelentene bármilyen budapesti problémára, hogyha a felszíni parkolási lehetőségeket csökkentik?
Hát erre gondolom az első válasz az mindenki ezt mondja, hogy parkolóházakat és mélygarázsokat kell építeni a város szélén, és akkor akik az agglomerációból érkeznek be, mert ez a másik nagy probléma, hogy a nagyon nagy számú kiköltözéssel az ingázó forgalom nagy, és az a probléma, hogy bejönnek az emberek dolgozni. Ez tényleg így van, itt tudom én, Angyalföldön lakok, Dunakeszi fele, akkor a dugó áll az egész úton, a kettesen oda-vissza, ez tényleg így van. De hogyha abba az irányba kezdünk el elmenni, hogy megszüntetjük a parkolási lehetőségeket, viszont ezt azzal kompenzáljuk, hogy hatalmas nagy parkolóházakat és még garázsokat építünk, akkor ez csak tovább ösztönzi azt, hogy az emberek ezt a közlekedési módot válasszák és folytassák, ami meg nem egy jó fejlesztési irány.
Parkolóhelyek csökkentése valóban mérsékli a belvárosi forgalmat?
Megítésem szerint nem. Valószínűleg ez sokkal komplexebb kérdés, és lehet, hogy nem csak közlekedés szervezési kérdés. Az elmúlt 3-4 hónap ugye a home office kialakulásával egyértelművé tette szerintem nagyon sok dolgozó számára, akár adminisztrációban dolgozó számára, hogy ügyeket lehet másképp is intézni. Tehát nem biztos, hogy személyesen meg kell jelenni. Mindenhol lehet, hogy interneten keresztül is lehet sok mindent elintézni. Lehet, hogyha erre mondjuk akár az önkormányzatok komolyabb hangsúlyt helyeznének, akkor lehet, hogy kevesebb ingázó lenne, kevesebb olyan ügyintéző lenne, de szerintem ez nem akadályozná meg, és nem tenni helyre Budapest forgalmát, mert hát itt élnek az emberek, járnak a gyerekek iskolába, az idősek orvoshoz, stb. Ez egy teljesen normális, hogy kulturális élettel teli városban igen akarnak közlekedni. Ami szerintem a parkolási nehézségeket még okozza, nem csak az autók számának a növekedés, hanem az, hogy azok a foghitelkek eltűnnek tulajdonképpen az elmúlt 20-30 évben, ami majdnem minden tömbben volt, 2-3 olyan épület hiány, ahol ugye parkolóként használtak. Ma már ugye ezek beépítésre kerültek a belvárosban, ez is csökkentette a parkolóhelyeknek a számát. Amit említette az előbb, ugye, hogy 13. kerület és akár a kerületeknek a viaskodása is itt a parkolások terén, biztos, hogy a megoldás csak az, hogyha komplexen Budapest viszonylatában nézik a rendeletalkotók, a tervezők, azok, akik a fejlesztésért felelősek. Én azt gondolom, hogy van ilyen jellegű egyeztetés, és az nem kérdés, hogy a parkolóhelyek számát a külterületeken, azokon a helyeken, ahol aztán rá lehet csatlakozni a tömegközlekedésre, és ki tudja váltani az autókat, a közlekedés ott nagyon nagy számban kell kialakítani.
Mi mindannyian szerintem már több évtizede közlekedünk ebben a városban, és amikor elkezdődtek ezek a forgalmi átalakítások, nekem az volt a benyomásom, én azt vártam tőle, egy kicsit tudatosabbá teszi a közlekedőket. A sok változás miatt nem működnek a régi berögződések, nem működnek a régi reflexek, reakciók, hanem bizony ki kell találni, hogy az ember merre menjen, hogyha át kell szállni a buszra, ki kell találni, hogyha lezárnak egy körútszakaszt, akkor azt hogy lehet kiterülni autóval, és így tovább. Tehát azt reméltem tőle, hogy így ez a rugalmasság, ez a nyitottabb gondolkodás a közlekedésben, ez megjelenik. Hogyan tapasztalják, hogy tényleg van-e egy ilyen változás a közlekedési morálban? Kezdjük mondjuk a biciklisekkel.
Hát őszinte leszek, dzsungelharc van, de ebbe biztos, hogy egyetértünk. Mindenki siet, oda akar élni, át fogja nyomni magát, és nem hiszem, hogy az előzékenység dominálna. Persze nyilván van az is, meg tapasztalok jó helyzeteket, de így a mindennapi ilyen lelki állapot az, hogy nagyon kell figyelni, mert mindenhonnan jönnek.
Hogyan néz ki az autó?
Igen, autós szemszögében ez kicsit másabb szerintem, hogy jöhetnek mindenhonnan, ez normális, hogy mindenhonnan jöhetnek? Tehát én megfordítom a kérdést, és azt mondom, hogy hát az autóvezetés, meg a kereszt az arról szól, hogy bízunk meg a többi közlekedőben is, és feltételezzük, a bizalmi elv alapja az, hogy a többi is betartja a szabályokat. Itt 3-4 mondattal ezelőtt említetted, hogy hát majdnem mindenki megszegi a szabályokat. Én azért egy kicsit úgy furcsán hallgatom ezt, tehát én inkább annak örülnék, hogyha a kerékpárosok többsége is betartaná a szabályokat. Tehát, hogy még véletlenül se legyen egyetlen egy sem, aki átcsúrog a piroson. Én értem, hogy az neki csak egy körülnézés, de higgyétek el, hogy az olyan nagy mértékben meg tudja mérgezni azt a környezetet, akár csak azt, aki látja, hogy átgurul a kerékpáros a piroson, még ha nem is okozott balesetet, meg megúszta, lehet, hogy nem jól ítéli meg. Lehet, hogy egy autó egy picivel gyorsabban jön és elgázolja, és aztán olyan következménye lesz, ami szerintem nem éri meg azt az előnyt. Én inkább afelé mennék el, tartsuk be a szabályokat, ha vannak szabályok, sokkal flottabbul fog menni a közlekedés, hogyha betartjuk a szabályokat, mert nagyobb lesz a bizalom a két közlekedő között. Ma ugye, ha én autóval megyek, és egy kerékpáros megy mellettem, mi az első, amit végignézek rajta? Bubi bérlő, külföldi, aki csak úgy elvánszorog valahova, úgy megy nagyjából egy, majdhogy nem mondjuk azt, hogy céltalanul, tehát csak úgy tekereg, az jó esélye sokkal szabálykövetőbb lesz, mint az, aki munkaszerűen látszik, hogy hajt, látszik, hogy még benne lesz a lábába a következő 5-6 órában 100 km vagy 80 km, az biztos, hogy sokkal lendületesebben fog menni, és jó eséllyel szabályt fog szedni, mert egyszerűen már ez az életstílus, már ez a stílus, hogy ebbe bele van kalkulálva, hogy szabály szegnek. Az egy sokkal bizonytalanabb helyzet, és én azért megítésem szerint ez elbizonyítanítja az autóst is, mert a bizonytalanra nagyon nehéz számítani. Tehát nekünk, autósoknak szerintem az lenne jó, hogyha a kerékpáros is ugyanúgy betartaná a szabályt, még véletlenül se kezdjen kisasszézni a kerékpársából, mert azzal is nagyon... Ő lehet, hogy csak úgy gondolja, hogy minimális mértékben ment ki. Lehet, hogy az a 10 centi, hogy kijött a kerékpársáról, az olyan mértékig zavarja az autóst, hogy utána egy torlódást eredményez. Megértem fordítva is, mert lehet, hogy ti meg ugye attól rettegtek, hogy ki fogja kinyitni a kocsi ajtót, és aztán, hogy mi miatt kell egyik pillanatról a másikra megállni, vagy egyáltalán örültök, hogyha elkerülhetek a baleseteket. De ez a kocsi ajtó nyitás megint egy olyan kérdés, ami ugye a kerékpársáv kialakításával összefügg. Lehet-e úgy kialakítani kerékpársávot, hogy ott folyamatosan veszélyeztetsége legyen a kerékpárosnak, hogy bármikor kinyitja a kocsi ajtót, mondjuk egy autós, aki nem számít arra, hogy ott egy kerékpáros.
Erre megtérjünk vissza, csak a morál meg a hozzáállás változását még meg is fordítanám, hogy te is nyerekben vagy, gondolom, már évek óta, és egyre nagyobb divat lett a kerékpározás Budapesten, hogy látszik-e ez azon, hogy hogyan állnak hozzátok, tehát elfogadóbbak-e az autósok azzal, hogy igen, most már az úttest nem csak a négykerekűeké, hanem a kétkerekűeké is.
Ez nem érdekes, mert azt gondolom, hogy vannak emberek, akik jobban értik ezt, meg vannak emberek, akik kevésbé értik, de valóság az, hogy vannak útszakaszok, ahol jobban számítanak rá, és vannak útszakaszok, ahol kevésbé. És tényleg ugyanolyan jellegű utakon egyik helyen folyamatosan ledudálnak, a másik helyen pedig szépen megadva megfelelő oldaltávolságot kikerülnek és mennek tovább. Nem tudom igazából, hogy miért van, mert nem hiszem, hogy mindig csak ugyanazok az emberek közlekednek oda, vagy egyébként ezt most el kell mondanom a kerületemnek a javára, hogy a Rejter Ferenc utcán, amikor egy kereszt utcából kanyarodok fel, mindig erőzékenyen megállnak és kiengednek, pedig semmi indokuk nem lenne rá, nekik van az elsőbségük. Máshol ez így nem szokott előfordulni.
Hol van még esetleg, ahol valamit változtatni kéne, mert tényleg esetleg életveszélyes a helyzet, hol van az, ahol meg esetleg fölösleges a korlátozás?
Én azt gondolom, hogy az egyirányú utcában szembe beengedett kerékpárosoknak a helyzetét, azt érdemes átgondolni. Tehát az én megítésem szerint túllépi azt a határt, hogy nem biztos, hogy érdemes fenntartani ezeket a balesetveszélyes helyzeteket. Tehát ez egyértelmű. Ha egyenrangú a keresztelődés abban az egyirányú utcában, akkor ott is kódolva van, hogy a jobbkész szabályra számít az, aki keresztezi az utcát, de fordítva is igaz, mert a kerékpárosnak is ugye azért, mert a másik oldalra jön, ugye, hogy meg kell adni a jobbkész szabályt, amire meg lehet, hogy ő nem képes, vagy nem is tudja, ő azt hiszi, hogy mehet az egyirányú utcába korlátozás nélkül, lehet, hogy nem is sejti, hogy ott a jobbkész szabálynál neki is meg kell adni, hogyha egyenrangú utas keresztelődéséről van szó.
Szerintem most erre reagálva egy másik ilyen nagyon nagy vihart kiváltó téma volt a sebességkorlátozások a városban, hogy próbálják minél több szakaszon lejjebb vinni a maximum sebességet, és hogy ez nagyon nagy ellenérzéseket váltott ki. De emögött az indoklás az, hogy az ütközésnek a súlyossága, amikor egy jármű ütközik emberrel, olyan eséllyel lesz halálos kimenetelő, vagy nem halálos kimenetelő, vagy milyen sebességgel haladt az autó. Ezért azt gondolom, hogyha viszont betartják ezt az alacsonyabb sebességet, akkor nem probléma, hogy számoljon egy kerékpáros. Azzal egyetértek, hogy vannak utcák, ahol ez teljesen életszerűtlen, mert fizikailag nem fog elférni egy biciklis az autó mellett, mint például a Szövetség utca vagy a Kertész utca. Ott tényleg teljesen feleslegesen van kint az a tábla, mert tudom, hogy nem fogok átférni. Tehát ha számoljon egy autó, akkor nem fogunk elférni egymás mellett. De azoknál az utcáknál, ahol az út szélesség megfelelő, szerintem ez teljesen működőképes, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az autósoknak inkább ahhoz kéne hozzászoknia, hogy bármikor szembe jöhet egy biciklis. És az nagyon jó lenne, mert akkor az azt jelenteni, hogy a város abban az irányba fejlődik, hogy egyre több biciklis közlekedik. És ez valószínűleg nem egy jó dolog így hallani.
Ha egy tanácsot adhatna a kerékpárosoknak, az mi lenne? És hogyha egy tanácsot adhatna az autósoknak, az mi lenne?
Én azt gondolom, tartsák be a szabályokat minden körülmények között. Tehát az nekünk sokkal könnyebb lenne, hogyha úgy tudnánk megközelíteni egy kerékpáros, hogy biztosak vagyunk abban, hogy betartanak minden szabályt.
Jó, akkor az első és legfontosabb, hogy tartsák be a másfél méteres előzési távolságot lakott területen belül legalább az egy métert. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy tegyék le az autót, soha ne használják többet, felejtsék el örökre, és gondolkodjanak azon, hogy hogyan lesz élhető városunk.
Azt hiszem, hogy erre még várnunk kell egy kicsit. A Szabad Európa podcastjában Birtalan Gergővel, a Gólya futárszolgálat munkatársával és Bősz Péterrel, a City Taxi kereskedelmi vezetőjével beszélgettem. Én Vóvesz Tibor vagyok. Köszönöm szépen az idejüket. Viszont hallásra.
Mi is köszönjük.
Köszönöm.